Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Hogyan férhet össze a motorozás és a szépségipar, kifejezetten a modellszakma? Mennyi női motoros van a hazai utakon, és milyen életet élnek a motoros vérlovagok? Női szerepekről, a leggyakoribb sztereotípiákról, illetve az előítéletek lebontásáról, valamint a társadalmi felelősségvállalásról is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Semmi Kis Tünde, modell volt, szépségkirálynő, vérlovag, egyébként, amikor nem ezeket csinálja, akkor pedig civil életében vállalkozó, ingatlan kezeléssel foglalkozó Tünde, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök mindenkit.
Kezdjük onnan, hogy melyiket volt nehezebb megszokni, a kíváncsi pillantásokat még szépségkirálynőként, vagy a motoron?
A kíváncsi pillantásokat, tehát minden történelmi háttér ellenére én nem vagyok egy nagyon exhibicionista személyiség, úgyhogy valóban a szépségipar, bár élveztem minden pillanatát, de azért azt megélni, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokszor megismertek, és nagyon sokszor úgy jöttek oda hozzám, hogy hát szervusz Tünde, mesélj, hogy vagy? Na, azt egy picit nehéz volt, meg hát azért a szépségiparnak egy jelentős része az picit zártabb környezetben történik, a kamera, meg mondjuk van egy fotós, meg egy sminkes is, és az egy picit intimebb, amikor úgy a rivalda fényben van az ember, az más pillantásokat vonz magához.
Más a kifutó, más, amikor ugye egy fotózáson, ahogy te is mondod, most már túl vagy ezen a világon, néhány éve ezt már befejezted. 10-15 éve egyébként, hogyha egy picit visszamegyünk az időbe, sokkal kevesebb nő ült motoron az utakon, és ez így eszembe jutott, hogy azért erről is beszéljünk így a legelején, hogy mit tapasztalsz, hogyha kíváncsi pillantások, akkor mennyivel természetesebb most az, hogy egy nő ül a motoron?
Sokkal. Azért manapság, mert ha közutakon közlekedik az ember, akkor nagyon hamar ki lehet szúrni a hölgyeket a motoron, és engem mindig büszkeséggel tölt el, hogy mennyien vagyunk most már. Én azért 26 éve kezdtem el motorozni, most szörnyű volt ma reggel ezt visszaszámolnom, de 26 évvel ezelőtt azért ez nagyon-nagyon nem így volt. Igen, azzal is lehetett pici extra pillantásokat bezsebelni, hogy motoros nőként így leszálltam a motorról, és a bukós is akkor levettem. Ma már hál' Istennek sokan vagyunk, nagyon sok jó női motoros van. A robogózás az kifejezetten elterjedt már a hölgyek körében, és én azt látom, hogy ha kellő magabiztosság és pici rutinnal együtt, gyakorlatilag, hogyha vezetés közben nézünk egy hölgyet, már nem is biztos, hogy meg lehet különböztetni, hogy férfi vagy nő ül a nyerekben, úgyhogy sokan vagyunk, hál' Istennek.
Neked nagyon korán jött, ahogy mondod, de honnan jött a motorozás iránti szenvedély?
Mindig is nagyon vonzott, tehát kicsiként is, mert az automotorsport az közel állt a családunkhoz, és hát édesapám az autót nagyon hamar megtanította, már 9 évesen. A motorral meg úgy volt, hogy hát édes pici lánya nem motorozzon, mert neki volt egy nagyobb balesete, és akkor tiltotta. És egyszer csak úgy adódott, hogy baráti társaságban lett egy motoros ismerősöm, és akkor megkértem, hogy mi lenne, hogyha kipróbálhatnám. Aztán hát a tiltott gyümölcs meg is tette méltó hatását, mert beleszerettem is életemnek mai napi szinten a része.
Mikor vallottál színt? Ha már itt tartunk.
Húha, azt hiszem, hogy a 16 évesen tettem le a kis motorra a jogosítványt, úgyhogy ott már muszáj volt, mert a szülői engedélye lehetett csak.
Mert 14 évesen kezdtem.
Igen, 14 évesen ültem először motoron, ugye akkor még nem tettem le a jogosítványt, csak szigorúan földúton és elzárt területeken motoroztam, és akkor 16 évesen pedig kis motorra letettem a jogsit. Ott már muszáj volt, és akkor édesapámat vittem is egy kört, hogy lássa, hogy azért nem véletlenül szeretném ezt én hosszú távon az életemben.
Ez döntött egyébként, hogy ott látta, hogy biztonságosan jól csinálod?
Igen, határozottan. Igen. Tudta, tehát ugye addigra már az autóvezetés is elég jól ment, tudta azt, hogy megbízható vagyok, mint közlekedő személy, de hát azért mégis a bringázást sosem gyakoroltam, tehát én nem vagyok egy nagy bringás típus, mégis a motorozás meg teljesen természetes hatással le tudtam sajátítani, és részem
lett. És nagyon érdekes, hogy egyszerre indult a modellkedés az életedben, 14 éves korod körül, illetve a motorozás, és ez egy nagyon fiús, meg egy nagyon lányos dolog. Ez a kettő így együtt működött párhuzamosan az életedben?
Igen, mert az élet úgy hozta, hogy az akkori párom motorozott is, és fotós is volt. És valahogy ez a kettő elkezdett párhuzamban kialakulni, majd hát az sem titok, hogy azért a motorozás maga akkoriban legalábbis nem volt egy olcsó sportág, és azért a hostesskedés modellkedéssel meg az iskola mellett is tudtam olyan jellegű kis kiegészítő zseppénzt keresni, amivel tudtam ennek a hobbimnak hódolni.
Találkoztál akkoriban olyan véleményekkel vagy visszajelzésekkel, hogy ha a modell szakmában indulsz el, akkor később mi lesz veled, hiszen ez egy korlátos dolog, hogy meddig lehet ezt csinálni?
Igen, mondjuk azért ahhoz hozzá kell tenni, hogy bár magas vagyok, meg egy viszonylag jó modellalkatom volt, már fiatalon is, kifutóra azért egy picit erősebbnek bizonyultam, tehát az elég valószínű volt, hogy nem leszek az a kemben jellegű alkat, aki hosszú távon ezt tudja majd gyakorolni, úgyhogy maradt a fotózás része, de mivel nem volt sosem életcél, hogy csak ez legyen a szakmám, meg csak ez legyen az, amivel foglalkozom, így mindig is egy ugródeszkának tekintettem.
És mi volt az, amire vágytál? Akkor is, hogy kíváncsi vagyok, hogy akkor közben te építgettél még egy harmadik szálat?
Igen, elkezdtem egy picit a fotózásba belekóstolni, ott rájöttem, hogy nekem még az ingatlanok azok, amik egy ilyen örök kedvenc, hogy Magyarországon is, Budapesten is, ország egész területén vannak gyönyörű szép ingatlanok, és hogy ezekkel olyan jó lenne foglalkozni valamilyen úton, módon, vagy belső építészként, vagy adásvételben, vagy ilyesmiben, és viszonylag hamar kiukadtam oda, hogy először értékesítéssel kezdtem el foglalkozni, majd pedig utána a mai napig is ezt üzem, civil foglalkozásként hasznosítással foglalkozom, ami egy elég tág fogalom, de gyakorlatilag a lakásoknak a felújítástól kezdődően a kiadásig terjedő munka feladatait én látom el.
Most meséltél arról, hogy nem voltál egy nagyon extrovertált típus, hanem inkább egy picit visszahúzódóbb voltál, amit egyébként nehéz elképzelni, hogyha az ember bejárja a világot és modellkedéssel foglalkozik, és mondtad, hogy hát, ha egyszer szépségkirálynő lehetnék. És lettél, és hogy akkor ez hogyan jött az életedbe, ez a fajta megmérettetést, ezt te akartad? Akkor már, amikor a szakmában benne voltál?
Érdekes, mert itt is iszonyatosan összefort a két párhuzamos világ az életemben, a motorozás és a szépségipar. Én ugye olyan 15 éves koromtól már így szerepeltem kamerák előtt, és lett egy nagyobb motorbalesetem, aminek következtében közel fél évet kórházakban töltöttem ki, bejárkáltam, ami ahhoz vezetett, hogy onnantól az embert már nem hívják. Ha fél éven keresztül nemet mondasz minden felkérésre, akkor egyszer csak nem hívnak többet. Úgyhogy hát azon méreztem, amikor befejeződtek a kezelések, és visszatértem a kis hétköznapi életembe, hogy lehetne egy picit újra megmérettetni magamat, picit ebbe a világba visszacsöppenni. Én nagyon szerettem cégeknek háziasszonya lenni, és arra gondoltam, hogy erre egy jó lehetőség és szépségkirálynő választás, mert nem egyáltalán a királynői címre gyúrtam, hanem arra, hogy ugyanúgy egy cég kiválasszon arra, hogy az arca lehessek valamilyen szinten.
Hát újra játékban legyél.
Igen, és akkor ez egy külön díjra hajaztam, hogy ezzel én teljesen tökéletesen ellennék. Hát aztán az élet úgy hozta, hogy jókor és jó helyen voltam.
Hát a Miss Hungary első helyezettje lettél. Miss World Hungary, igen, mikor is pontosan? 2005-ben. Mit adott ez a cím? Meg mennyiben változtatott az életeden akkor?
Nagyon sok ismertséget adott. Ugye előtte, most ha valakit látsz az újságokban bármilyen terméket reklámozni, azért nem feltétlenül fogod megjegyezni a nevét. Mindenképpen a szépségkirálynő választásnak köszönhetem azt, hogy a nevem valamilyen szinten belekerült a köztudatba. Ugye hát azon túlmenően, hogy azért a születési nevem sem egy egyszerűen feledhető név, de ezt az ismertséget maximálisan a szépségkirálynő választás hozta meg. És egyfajta olyan nehéz azt mondani, hogy szeretetet, de valahogy az a közönség, aki egy picit az életpályámat alaposabban górcső alá vette, és követte ezt az eseményt, azoktól kaptam egy ilyen, nem rajongást, hanem egyfajta ilyen közvetlen szeretetet. Valaki rám nézett, köszönt, és akkor jaj, te vagy a semmi kis tünde, és nem a külcsínyes rajongást látta, hanem hogy valahogy úgy éreztem, hogy egy őszinte nyitottság és szeretetet tudtam ébreszteni az emberekben, és ez egy, lehet, hogy egy illúzió volt, de nagyon-nagyon-nagyon jó esett.
Viszont van, aki teherként éli meg, hát sok ilyenről hallunk, ezt a fajta ismertséget, ezt a fajta médiafigyelmet. Neked volt ilyen?
Nem, tehát annyira nem süllyedtem bele ebbe a világba, hogy nekem ugyanannyit adjon és átson is az, hogy én mennyire lettem ismert. Azért én nem vállaltam semmilyen valóságsót, semmilyen olyan jellegű megjelenést, ami egy picit is szélsőségesebben húzta volna el a karakteremet, úgyhogy...
Voltak ilyen megkeresések?
Lettek volna, de azért mondjuk úgy, hogy a mai világhoz én túlzottan visszahúzódó vagyok. És emiatt, hál' Istennek, ezek a felkérések viszonylag hamar el is csendesedtek.
Igen, mert hogy ennek a szakmának azért nem csak előnyei, hanem árnyoldalai is vannak, ugye a szépségiparban. Mik ezek az árnyoldalak? Találkoztál ilyen, vagy láttál a közvetlen környezetedben, aki mondjuk így élte meg?
Nem, abban az időszakban azért ez erősen 20 évvel ezelőttről beszélünk, még nem volt ennyire közvetlen az érintkezés az emberek kritikája, vagy gondolatai, meg a nyilvánosság előtt szereplő emberek között.
Tehát ez a social media előtt, igen, és után kérdése,
igen,
azt mondod?
Én azt gondolom, hogy igen, mert bár akkor is lehetett hangot adni annak, hogyha valami nem tetszik, de nem volt ennyire közvetlen. És azt gondolom, hogy az emberek most már nagyon szabadszájúak lettek abban, hogy bármi, amit gondolnak, az ki is adják magukról, ami jó, csak nem biztos, hogy belegondolnak az abban, hogy mivel, miként tudnak ártani a másiknak.
Tehát ma egyébként lehet, hogy nem csinálnád?
Több, mint valószínű, hogy nem.
Milyen skillek voltak, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy ebben a szakmában a helyt tudja állni?
Vigyázzak magamra, soha nem, nem viccelek el. Milyen skillek? Alázat az mindenképpen, alkalmazkodó képesség és alázat, mert azért tényleg, amikor még nagyon-nagyon benne voltam, és nagyon a szépségipar volt a fő pályavonal, akkor tényleg voltak olyan időszakok, amikor a pihenésre nem sok idő maradt. Pedig mindig elmondták, hogy de hát pihenni kell, mert akkor kipihent a bőr, a szem, a többi, de hát ettől függetlenül meg a munkát, meg amikor volt, akkor csinálni kellett, és ez sűrűn nagyon fárasztó dolog volt, de tényleg talán az alázat.
Az ami a legfontosabb.
Meg azért akkoriban nagyon sok botrány volt abból, hogy a hölgyek mit kezdenek a másikkal ebben az iparban, tehát hogy hogyan próbálnak egymásnak keresztbe tenni, apróságokkal bosszantani egymást, hogyan ellökni egy-egy munka lehetőségtől, vagy megakadályozni. Akkoriban ez valahogy...
Tehát nagy volt a harc.
Igen, főképpen Magyarországon. Tehát Magyarországon azért ez nem volt, akkoriban viszonylag szűk réteg volt, akik ezt csinálták. Igen, talán még meg tudom mondani az akkori nagy neveket, akik akkor voltak a szakmában, és hát a munkából viszont viszonylag kevés volt, úgyhogy mindenki harcolt érte.
Volt olyan felkérés, amire valamilyen okból nemet mondtál?
Olyan felkérés, amire nemet mondtam. Én a ruha nélküli verziókat nem pártoltam, magam miatt sem, meg családom miatt sem, stb. Úgyhogy ebből viszonylag jól távol is tudtam tartani magam. Úgyhogy ami feltételezte, hogy egy ilyen jellegű feladat része is volt, akkor azt nem tudtam elvállalni értelemszerűen. Hát olyan volt, ami mondjuk a pont a motorozás miatt estem el lehetőségtől.
Ennek mi volt az oka?
Balesetet szemben.
A baleset.
Igen, tehát hogy volt olyan, hogy egy munkát már elvállaltam, és buta voltam, és pont egy párnapos kórházi kezelésen járó esemény történt, úgyhogy...
Igen, egy pillanatra vissza a motorozáshoz, hát nincs olyan motoros szerintem, aki előbb-utóbb legalább egy horzsolással, vagy rosszabb esetben egy kulcsontöréssel ne végezze, úgyhogy ebben van kockázat. Amikor szépségkirálynő lettél, akkor volt olyan kitétel, hogy nem motorozhatsz?
Szerződést is kellett aláírnom rá, igen. Különösen akkor, amikor kis ilyen a világdöntő volt, kockáztatva azzal, hogy én hogyan sérülök meg, vagy hogy nem. Ott volt egy kisebb esésem is. Mert azért azt hozzá kell tenni, hogy igen, tehát a hétköznapi motorozásnak is vannak kockázati tényezői, de én ezt szerettem egy picit tovább húzni, mert akkoriban dolgoztam együtt Erdős Csabával is. Igen, háléztem, és hát nem motoros kaszkadőnek azért nem mondanám, de az ilyen fellépéseken én is részt vettem. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy mindent megtettem azért, hogy legyen kockázati tényezőben, nem? Úgyhogy az akkori tulajdonos, talán ki lehet mondani a nevét, Felsi Ádám, az ragaszkodott hozzá, hogy a döntő előtti, azt hiszem fél évben alá kellett írnom, hogy nem ülök motorra. Frászkarikát nem ültem, de próbáltam vigyázni magamra, igen.
Látszik is a pólódon, hogy hivatalos munkaruhában érkeztél, miközben ugye ez egy társadalmi felelősségvállalás projekt része, vagy részedről ez egy társadalmi munka, amit végzel. Hogyan kerültél kapcsolatba a vérlovagokkal?
Igen, ez egy önkéntes civil szerveződés. Gyakorlatilag négy évvel ezelőtt ért az a megtisztelő felkérés, hogy találkoztam a vérlovagokkal, és hát mondták, hogy tekintve a motoros múltamat, mert azért lekopogom, van amire büszke legyek, és a motorozás az nagyon az, amiket esetleg elértem benne. Szóval tekintettel a múltamra, ők nagyon örülnének annak, hogyha én megpróbálnám ezt a feladatot is magamra vállalni, mert hogy ők nagyon szeretnék, hogy egy hölgy is legyen a csapatnak, mert csak azért is, hogy lehessen látni, hogy azért ez egy olyan jellegű feladat és szerepvállalás, amit ugyanúgy egy hölgy is meg tud tenni, megfelelő felkészültség mellett. Úgyhogy le kellett tennem a pávvizsgát, az volt az első szűrő, majd utána értelemszerűen elvittek megfelelő motoros tréning keretein belül, megnézték, hogy akkor én valóban fogok tudni egy kéklámpás motort is vezetni, hogyha szükség van rá. Úgyhogy elkezdtem ebben részt venni én magam is, és hát felnyílt a szemem, hogy végre valami olyan jellegű önkéntes munka, mert ugye ezt teljesen ingyen és bérmentve csináljuk.
Mert hogy vért szállítotok, akkor...
Sürgősségi vérszállítást csinálunk, akkor, hogyha egy egészségügyi intézménynek az általános vérrelátáson felül valamilyen extra sürgős vérkészítményre van szüksége, ezt általában jellemzően megkülönböztető jelzés használata mellett tesszük, és hát minden munkatársam nevében mondhatom, hogy örömmel csinálunk valami olyat, amit esetleg nem vagyunk benne túl rosszak, talán még jók is, és ezzel önzetlenül tudunk segíteni azoknak, akiknek szüksége van rá.
És hát 30-an vagytok, többnyire Budapesten és környékén, de ha szükség van rá, akkor országos szinten is?
Maximálisan nem. Számtalanszor előfordul az, hogy országosan közlekedünk, jellemzően budapesti kiindulással, és Baja, Debrecen, Székesfehérvár volt nagyon sokáig jellemző. Országosan közlekedünk a nap 24 órájában, a hét minden napján, egész évben. Ugye azért ezt lefedni, ezt a jellegű időmennyiséget, és van, amikor napi 500 kilométert motorozunk, azért ahhoz kell egy ember mennyiség, hogy ne fáradjunk, ne égjünk ki, mindig frissek tudjunk maradni, úgyhogy ez a való világban úgy kell elképzelni, hogy 24 órás ügyeleteket vállal az ember, és az alatt a 24 óra alatt, amikor csörren a telefon, akkor... Menjünk.
Tehát ha most ügyeletben lennél, és csörrenne a telefonod, akkor el kéne köszönnünk egymástól,
abszolút.
Mert pár percen belül indulnod kellene valahova. Mennyiben más a kéklámpás motorozás, mert említetted, hogy ez egy teljesen más hozzáállást igényel.
Maximálisan. Érthető módon az ember fél minden ilyen jellegű ismeretlen dologtól, pláne úgy, hogy azért mi egy olyan civil szervezet vagyunk, akiknek nincsen, csak házon belül oldjuk meg a képzésünket, vagy hát megpróbálunk olyan tréningeken részt venni. Van két trénerünk, aki képez minket arra, hogy sokkal több olyan váratlan szituációval tudunk mi találkozni, mint egy hétköznapi közlekedés alkalmával. Arról nem is beszélve, hogy azért a kéklámpás megkülönböztető jelzés az arra feljogosít, hogyha megadják az elsőbséget, akkor mi mindenhol elmehetünk, ahol fizikálisan képesek vagyunk erre. Kezdve a villamosintől át, az egyirányú utcán keresztül.
De nyilván itt sokkal jobban kell figyelni a környezetedre, még annál is jobban, hiszen a motoron mindig figyelni kell, de ez egy másfajta figyelem akkor.
Egy nagyon-nagyon fokozott koncentrációs feladat. Városismerettel is kell tudni hozzá rendelkezni, hiszen azért a feladatainknak egy jó része az Budapest belvárosán belül történik. Ugye azért tudunk rendkívül hatékonyak lenni, mert motorral, megkülönböztető jelzéssel nincs az a jármű, amivel gyorsabban lehetne, vagy nem dinamikusabban lehetne haladni, és megfelelő idő alatt eljutatni ezt a vérkészítményt oda, ahova szükség van. Egyébként pont ahogy ide sétáltam hozzátok, néztem, hogy azért egy jó párszor itt a szemközti egészségügyi intézménybe is szülőnőnek hozunk, éppen szülésben lévő hölgynek hozunk adott esetben vérkészítményt.
És akkor azonnal és
abszolút.
Pillanatokon belül
abszolút.
Indulni kell, és ott kell lenni. Egyébként most mondod, hogy szülőnőnek hoztok vérkészítményt. Mennyire tudjátok, hogy mi történik azzal a vérrel, amit szállítotok? Tehát ti csak futárként úgymond A-ból B-be eljuttatjátok a készítményt, vagy azért a történeteket is ismeritek?
Szoktunk érdeklődni a történetekért, és azért van, amikor vannak időszakok, amit így az egészségügyi intézményektől tudjuk, hogy fokozott időszak. Mi pontosan tudjuk azt, hogy mikor van mondjuk front időszak, mert akkor például a szülő édesanyák nagyon megszaporodnak, és akkor kicsit többet kell segítenünk az általános rendszerre, de igen, tehát amikor mondjuk látja az ember, hogy egy kisbabának visz vért, akkor azért úgy finoman...
Úgy összeszorul a szíve?
Igen, abszolút, és úgy finoman próbál az ember érdeklődni, vagy hogyha alapesetben nem kell, hogy tudjuk, és van olyan kollégánk, aki próbálja is ezt az érzelmi részét magáról levenni, mert nekünk az a feladat, hogy a készítmény A-ból B-be biztonsággal a lehető leghamarabb, de eljusson. És hogyha van egy lelki tényező, volt nekem például olyanom, hogy nem is vért kellett vigyek, hanem egy speciális gyógyszert Bajára. És mondták, hogy Budapestről kellett indulnom, és már szült a hölgy, és egy nagyon fontos gyógyszer kellett lejuttatnom fagyasztóban, de hát Bajára, az egy 2 óra. Mert előtte még fotra kellett kimenni Bajára, és hát ott megy az ember az autópályán, és húzza neki, és sietsz, és így azon gondolkozom, hogy
időben odaérek-e.
Igen, és amikor megérkezik az ember, és már a portán ott várnak a doktor, hát nem a doktorok, az ápolók, meg a főnővérek, és azonnal kapják ki a készítményt, akkor az egyfelől, és ott tudom, és ott én magam érdeklődtem utána, hogy jó vége lett a történetnek, de azért, hogyha tudod előre, akkor ennek van egyfajta lelki terhe. Ami nem biztos, hogy jó.
30-an vagytok, ahogy mondtad, országszerte, de főleg budapesti fókusszal, viszont mindannyian társadalmi munkában végzitek ezt a feladatot. Segíti mondjuk a társadalom valamilyen szinten a munkátokat? Tehát látjátok azt, hogy van egyfajta visszajelzés vagy támogatás azért a részünkről? Fogalmazzunk így.
Igen, egyébként visszacsatolva az előző témára, nagyon sok esetben maguk a páciensek vagy a rokonaik jeleznek vissza számunkra, hogy tudják, hogy általunk érkezett meg az életmentő készítmény, és nagyon-nagyon szépen köszönik, és pont emiatt talán nem akarom elkiabálni, hiszen most is például az 1%-os időszakban kellős közepén vagyunk, de az elmúlt évekre visszatekintve, mivel csak is például az ilyen támogatásokból tudjuk fenntartani magunkat, nagyon fontos visszacsatolás számunkra, hogy igenis támogat a társadalom minket ebben.
Ebben érzel egyébként, vagy éreztek változást így az utóbbi években? Mert azért az emberek néha távol tartják magukat, mert annyi mindenki szorulna rá a segítségre, és akkor hogyan döntsünk?
Nagyon nehéz döntés, értelemszerűen, tehát, és nem is lehet, tehát mi csak köszönünk mindenkit, aki ránk gondol ezzel kapcsolatosan, de tény és való, hogy rettentően sok olyan szervezet van, aki hasonlóan, vagy akár nálunknál fontosabb dolgokat próbál megvalósítani a társadalom támogatásával. Mindenki megpróbálja maga célközönségét megszólítani, azért lekopogom, hogy nekünk egy nagyon hálás táborunk van ilyen szempontból, de tény és való, hogy fogyatkozik, tehát változó az, amikor éppen melyik társadalmi téma az, ami fontos és gorcső alá kerül. 2022-ben voltunk a Highlights of Hungary-nek a győztesei, akkor értelemszerűen egy picit több publicitást kapott az, hogy mi minden elképzelés ellenére mindannyiunk csak a saját munkájával tud hozzájárulni a szervezet működéséhez, viszont a szervezet működése, azért az eszközök fenntartása, ahogy említettem, van, amikor napi 500 kilométert motorozunk, az üzemanyag, a szervizetet, és ezek mind iszonyatosan nagy költségek, és igen, csak a társadalomra vagyunk utalva abban, hogy ezt el is tudjuk látni, ezt a feladatot.
Egyébként mindannyiatoknak van egy civil élete, ami mellett ezt csináljátok. Hetente, havonta hány nap esik rád vagy rátok?
Igyekszünk legalább két hetente egy napot vállalni, mindannyian, akik aktív résztvevői vagyunk a szervezetnek. Azért ez nem mindig könnyű, meg nem mindig kivitelezhető, de ez az a mennyiség, amit próbálunk szem előtt tartani, hiszen annyira gyorsan változhatnak a ritmusok, akár egy felújítási útvonal, a kórházaknak a száma, neve, útvonalak, hogy muszáj benne maradnunk a véráramban ilyen szempontból. De tény is, hogy a 30 fő az rettentő széles palettán mozog, hogy kinek mi a civil foglalkozása. Tehát van a buszsofőrtől elkezdve a vezetés oktatón át a multinacionális cégnek a vezetőjén keresztül. Ugye van egy közös pont, hogy segíteni szeretnénk, és van, aki most már van autós, külön autós szekciónk is, de az alap az az, hogy a motorozással, amit szeretünk csinálni, azzal próbálunk segíteni.
Egy rövid szünetet tartunk, és innen folytatjuk a beszélgetést Semmi kis Tündével. Hamarosan megyünk tovább.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.